hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a Reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja a Kapcsolódjunk követ. Most pedig Reggeli Monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nem volt versenytársuk az államilag támogatott hiteleknek tavaly idehaza. A magas 20% körüli piaci alapú hitelkamatokat ugyanis nem tudták volna kitermelni a vállalatok. Ezért jelentett komoly mentővet a gazdaságnak, a 6 zöld célok esetén pedig 5%-os fix kamatozású Baross Gábor újraiparosítási program. Ezt mondta az Exim Magyarország vezérigazgatója. A konstrukció és például a Széchenyi kártya program nélkül 40%-kal zuhant volna a vállalati hitelpiac az elmúlt évben. Kis Gergely Kornéllal Szajlai Csaba beszélgetett a Nap vendége című műsorunkban.
Különlegesen nehéz év volt 2023, mármint ami a magyar gazdaságot illeti, hogy teljesültek a betervezett céljaitok, programjaitok, és hát a eredeti terv szerint ment le ennek az ütemezése.
Tavalyi év elején már láttuk, hogy a 2023-os az egy nehéz év lett. Még érezhető volt a energiárak robbanásának az áthúzódó hatása, noha már 2022 végére a piaci árak azok a háború előtti szintre csökkentek, de az azért még sok munka volt, hogy ezek a alacsonyabb energiárak úgymond begyűrözzenek a vállalatok energiaköltségei közé is, tehát egy ilyen nehéz évindulás volt, látszott, hogy a nemzetközi konjunktúra sem a legideálisabb, illetve Magyarországon még ezen felül egy monetáris politikai sok is sújtotta a gazdaságot. 2022 őszén ugye egy 500 bázispontos kamatemeléssel az MNB az egekbe küldte a forintkamatokat. Látszott, hogy ilyen körülmények között forint alapú vállalati hitelezés az nagyon nehézkesen fog alakulni. 2023-ban ő és a kormány nagyon helyesen úgy döntött, hogy nem engedi el a vállalatoknak a kezét, és azon kívül, hogy fenntartotta a Széchenyi kártya programot, amik a kisebb vállalkozások számára nagyon fontos segítséget jelentett, elindított egy új programot is, a Baross Gábor Hitelprogram néven. Ez kifejezetten a közepes és annál nagyobb vállalatoknak a szegmensét célozta, ami a Széchenyi kártya feltételrendszere számukra szűkös.
Egy kis megszakítás szempontjából jelzem, hogy tényleg ekkora volt a kereskedelmi bankok visszaesése, mármint a hiteleiknek a visszaesése, hogy szükséges volt mindenképp az állami mentőöv?
Az világos volt abban a pillanatban, hogy olyan magas reálkamatok mellett nem fognak tudni a vállalkozások beruházni, hiszen ilyen kamatokat nem tudnak kitermelni normál beruházások. Úgyhogy az látszott, hogy egy nagy baj közeleg, és végülis a tényadatokban is most egy év távlatából azt látjuk, hogy tényleg nagyon nagy volt a baj. Ha a Baross Gábor hitelprogramot nem nézzük, akkor azt látjuk, hogy a hitelezés a vállalati piacon az 27%-kal esett volna vissza enélkül a program nélkül. Ha ne felejtsük, hogy eközben egy nagy infláció is volt, reál értéken ez 40%-os visszaesést jelentett volna. Ebből a Baross Gábor hitelprogram jelentős mértékben tudta ezt a visszaesést csökkenteni. Egy 1000 milliárdos program volt, bár 700 milliárdos programként indult, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány hamar úgy döntött, hogy ezt a keretet 1000 milliárdra emeli. A tavalyi év végéig mindez 1000 milliárdot sikerült szerződések formájában lekötni, és ebből 750 milliárdos nagyságrendben már folyosítások is történtek 2023-ban. De ennélkül a hitelprogram nélkül nagyon nagy lett volna a zuhanás a vállalati hitelpiacon. Ez nagyjából nominálisan szinten tartotta a vállalati hitelezést. Úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a ezért a kormánynak a mozgásterete sem volt végtelen. Ez a hitelprogram beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Már elnézést, hogy általában az Eximről, amikor beszélünk, egy szakosodott hitelintézet ugrik be. Hát mit keresett az Exim a Baross Gábor hitelprogramban, miért nem más hátterű? Pontosabban miért nem más állami hátterű bankok finanszírozták a vállalatokat?
A kérdés jogos, ezt évek óta megkapja az Exim Bank. Talán a pandémiához érdemes visszakanyarodni, ahol először eltért attól a mandátumától, hogy kifejezetten csak a export tevékenységet és a legalább közvetetten exporthoz köthető tevékenységeket finanszírozza az Exim. Ugye erre a jogszabályi feltételek azok egyébként adottak voltak, és ugye az Eximnek volt egy kialakított refinanszírozási rendszere, és a kereskedelmi bankok hálózatát használva tudta a hiteleit az egész országban teríteni, és a pandémia idején ez nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen gyorsan tudott a vállalkozások szinte teljes halmazához eljutni az akkori kárenyítőnek nevezett hitelprogram, de akkor azért az inkább talán még a belgazdaságot jobban sújtotta az a válság, mint az exportot. Ezért döntött a kormány úgy, hogy egy általános hitelprogramot indít, minek utána az Eximben megvoltak az ehhez szükséges feltételek, hogy ezt gyorsan is tudja indítani, ezért az Eximre esett a választás, hogy ezt a hitelprogramot az Exim bonyolítsa le. Ez is nagyon sikeres volt, hogy ugye nagyon fontos volt az idő tényező, hiszen amikor beálltak a lezárások, ugye akkor a vállalatoknak egy jelentős része azonnal hermetikusan el lett zárva a vevőitől, és nagyon gyorsan alakultak ki likviditási problémák, tehát itt az, aki gyorsan, azaz kétszer ad mondás, az hatványozottan igaz volt, és ezért ezt a már létező és jól bevált rendszerünket gyorsan tudtuk alkalmazni, majd az idei évben egy hasonló helyzetben elénéztünk, hogy gyorsan meg kellett indítani a hitelprogramot, hogy minél hamarabb elkezdjenek ezek a hitelek eljutni a reálgazdaságba, és tudják támogatni a tavalyi évi gazdasági növekedést, és így ezért esett ismét a Exim Bankra.
Tehát a jelenség nem átmeneti, hogy szokás Budapesten mondani. Egyelőre nem átmeneti.
Nem. Úgy gondolom, hogy ez hosszabb távon velünk lesz. Tavaly év végén arról döntött a kormány, a Baross Gábor hitelprogramot meghosszabbítja. Ez most még az év közepéig egy slágercikk lesz a vállalati hitelpiacon, úgyhogy egyelőre nem húztuk még vissza az agarakat.
És hát végezetül, de nem utolsó sorban áttérünk a 2024-es tervekre. Milyen célokat tűztetek ki? Gondolom azért megengedve és feltételezve a gazdasági növekedés mellett kalibráltátok be az új esztendőt.
Így van. A tavalyi év az arról szólt, hogy a gazdaság visszaesést tompítsuk, és minél hamarabb segítsük. Ugye ebben azért nem az Exim volt az egyedülés, talán nem is a főszereplő, de hogy segítsük a gazdaságnak a újból a növekedési pályára való átállítását. Azt látjuk, hogy a második fél évtől már meg is indult a gyors növekedés. Arra számítunk, hogy ez az idei évben is folytatódni fog, és most ezt szeretnénk támogatni. Részben, ahogy már utaltam rá, ez a Baross Gábor hitelprogram megemelt keretösszege, ez már ezt a célt szolgálja, és egyéb hitelkonstrukciókon és ügyleteken keresztül az idejében is a tavalyihoz hasonló mértékű aktivitásra számítunk.
Az elmúlt percekben Kis Gergely Kornélt, az Exim Magyarország vezérigazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Tavaly évvégén lejtmenetbe kapcsolta az építőipari cégek száma. Decemberben már az egymást követő negyedik hónapban zsugorodott a piac, mondta az Opten céginformációs portál szakértője. Eközben a cég alapítási kedv nagyon alacsony, 2023-ban 1500-rel kevesebb vállalkozás alakult, mint egy évvel korábban. Alföldi Csaba Tamás arról is beszélt, hogy több mint 250 fővel csökkent a szektorban működő egyéni vállalkozók száma decemberben novemberhez képest, de a számuk még így is meghaladta a 85 ezret. Sokkal árulkodóbb és mutatja a szektor helyzetét, hogy 4500-rel több egyéni vállalkozó szüneteltette a tevékenységét ebben a hónapban, így az aktív egyéni vállalkozók száma 3000-rel kevesebb volt, mint egy éve. Lakatos László interjúja.
Az elmúlt évben elég sűrűn hallhattuk az építőipari vállalkozásokat panaszkodni, és arról beszélni, hogy szinte bezuhantak a megrendelések, és nem nagyon van munka. Gondolom ez látszik az építőipari cégek megszűnésén, illetve a cégalapítási kedven is.
Nagyon érdekes szituáció játszódott le a tavalyi évben 2023-ban az építőiparban. Igazából egy összefoglaló szót mindenképpen tudnánk ide használni, az pedig az, hogy megtorpanás van 2023-ban, hogyha a cégtrendet nézzük. Valóban az alapítások tekintetében van egy megtorpanás, a megszűnéseknél pedig egy bővülés, és ennek eredménye az, hogy tulajdonképpen a működő cégek száma 2020-23-ban egy helybe topogott.
Tehát akkor nem csak kent igazából a cégek száma?
Egy 66 ezres nagyságrendről beszélünk, ennyi cég működött 2023-ban a szektorban, és ehhez képest ugyan csökkent a cég szám, de ez nem haladta meg a 170-et. Úgy gondolom, hogy ha arányosítjuk ezt a 66 ezerhez, akkor ez nem tekinthető egy igazi nagy cégszám csökkenésnek.
Az, hogy ezekben a nehéz időszakokban is alakulnak új cégek, és ahogy elnéztem, bizonyos megyékben fordított az arányszám, tehát van, ahol több cég alakult, mint amennyi megszűnt, például Pest megyére ez jellemző, igaz, hogy itt az a különbség, az mondjuk egy-két céget jelent. Azt vizsgálták-e, hogy van-e átfedés a megszűnő és az újra alakuló cégek, vagy az alakuló cégek tulajdonosai között?
A tulajdonosi kört nem hoztuk össze, nem vetítettük egybe. Talán az, ami érdekes, hogyha az egész cégbázist nézzük, tehát a működő cégek, ami egy 500 ezres nagyságrend, akkor ott, amikor vadonatúj belépők vannak, tehát az ügyvezető vagy a tulajdonos teljes egészében még nem volt jelen a pályán, ezek csak 10 000-es nagyságrendű. Új tulajdonost vagy új cégvezetőt jelent, tehát nagy valószínűséggel cégvezetői szinten biztos, hogy elképzelhető, hogy vannak átfedések, de a tulajdonosi szinten is azt jelzi ez az érték.
Egyébként a cégforma vagy a vállalkozás nagysága mennyire vetíti előre azt, hogy inkább megszűnik egy cég, mint tovább működik. Tehát itt arra vagyok kíváncsi, hogy arányaiban az egyéni vállalkozók, kisvállalkozások dobták be a törölközőt, vagy nagyobb cégek is.
Alapvetően itt két érdekesség van. Az egyik, hogy a KFT-k a leginkább kitettek a megszűnésnek, tehát ez a leggyakoribb vállalkozási forma, de összességében is ez a leggyakoribb vállalkozási forma a nagy cég bázisban. Az egyéni vállalkozók esetében, mivel ott a megszűnés nem jár akkora hercehurcával, ott most jelen pillanatban, ami megfigyelhető az építőiparban, hogy 3 500-re többen vannak, akik szüneteltetik a tevékenységüket. Ugye ott egy 80 ezres nagyságrend van, és ehhez képest egy 14-15 ezres számról beszélünk, akik szüneteltetik, míg ez egy 10 ezres nagyságrend volt 2022. decemberében. Tehát ott megtehetik, hogy szüneteltetik, míg egy KFT, egy gazdasági társaság nem tudja ilyen könnyen megtenni, hogy szünetelteti, mert ott a költségek azért ettől függetlenül folyamatosan fellépnek. És még egy dolgot mindenféleképpen szeretnék itt kiemelni, hogy az esetek többségében itt olyan cégekről beszélünk, akiknél már több mint egy éve elindult az eljárás, tehát az adószámukat törölték.
Tehát akkor már amúgy is tervezett volt, vagy hát nem nagyon volt már működés.
Így van, így van. Tehát itt igazából még nagy cégek bedőléséről nem tudunk beszélni. A legtöbb esetben már az utolsó évben, tehát az elmúlt egy évben nem is keletkezett árbevétel ezeknél a cégeknél.
Kényszerfelszámolás volt-e a megszűnés jókok között?
Jelen pillanatban a legelterjedtebb előzménye a felszámolási eljárásoknak a kényszertörlési eljárás. Tulajdonképpen 2022-ben jött egy olyan új szabály, ahol szigorították, és olyan egyszerűen kényszertörléssel már nem törölték a cégeket, hanem nagyon könnyen átpattantak a felszámolási eljárásba, és a felszámolási eljárások számának megugrása ezt is jelzi. Tehát a leggyakoribb előzménye egy felszámolási eljárásnak az a kényszertörlési eljárás. Tehát egy adószámhoz kapcsolódóan is sokszor egy kényszertörlés kapcsolódott, de hogyha ott találtak vagyont egyebek, akkor felszámolási eljárásba ment át a kényszertörlés, míg régebben sokkal inkább egy egyszerűsített kényszertörlési eljárással megszüntették a céget.
Ennek egyébként az az oka, hogy ne tűnjenek el tartozással a cégvezetők?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát az volt a cél ebbe az átvitelbe, hogy egyrészt olcsóbb volt a kényszertörlés, mert minimális költségekkel járt, illetőleg ugye könnyebben el is lehetett tűnni. Ezt próbálták ezzel az intézkedéssel megakadályozni, és sokkal inkább abba az irányba menni, hogy nagyobb legyen a felelősségvállalása a vezetőknek is, és a tulajdonosoknak is.
Az elmúlt években nagyon örvendetes volt az, hogy csökkent a lánctartozások mértéke, sőt volt időszak, amikor szinte nem is voltak ilyenek. Most az utóbbi időszakban a nehéz körülmények miatt nőtte ennek a mértéke, illetve száma.
Hát az az igazság, hogy a rendelkezésre álló adatbázis alapján relatíve elavult számot tudnánk nézni, mert ugye 2022-es beszámolók azok, amik igazából rendelkezésre állnak, a 2023-ast azt most várjuk. Tehát egy másfél-két éves elmaradás van, ha úgy veszük, hogy ezeket vizsgálni lehessen. Igazából már a 22-es beszámolókban valami szembetűnő volt, hogy a követelés állományokban volt egy növekedés, ugye, ami azt jelenti, hogy ha a követelés állományban növekedés van, az esetek többségében a háttérben az lehet, hogy kénytelen volt meghosszabbítani a számlák kifizetésének az időszakát, vagy nem fizették még ki, és próbálja behajtani. Tehát ez a kettő azt mutatja, hogy már azért egy valamilyen szintű nehézség van, de itt a 2023-as számok lesznek nagyon izgalmasak, hogy a követelés állományok, illetőleg a kötelezettségek hogy alakulnak, és azon belül is kiemelten a rövid lejáratú kötelezettségek. Számolunk arra, hogy ebbe lehet egy negatív irányú elmozdulás.
A többi iparákhoz képest ezek az építőipari számok mennyire súlyosak?
Hát mivel még, ahogy elmondtam, hogy nagyon-nagy az itt működő cégeknek a száma, tehát 66 ezeret meghaladó, és még most ugye ilyen ezres, százas nagyságrendekről beszélünk, innentől az, hogy riasztó, még nem mondanám. Amit mondanék, az az, hogy az új felszámolási eljárások magasabb arányba képviselik magukat itt, mint az egyéb iparágakba. A másik, hogy a végelszámolásban mennők, tehát akik úgy döntenek, hogy saját akaratukból megszüntetik itt a tevékenységet, ezeknek a száma is elkezdett nőni, nem csak az új eljárásokban, hanem 2023-ra vonatkozóan is egy növekedést látunk. Tehát mindenféleképpen van egy jelzésértékű, én még azt a cégtrendben nem mondanám, hogy súlyos számok, azt mondanám, hogy igen, elindult egy trend, hiszen egy olyan iparágról beszélünk, ahol a 2023 évet megelőzően tulajdonképpen csak pozitív üzenetek jöttek, évről évre 5-8%-os cégszám növekedések, ami most 23-ban megállt, ami teljesen érthető, ismerve a hátteret. Tehát most még a súlyosságról nem beszélnék. A súlyos az volt, amikor a katát megváltoztatták, és például 2022. szeptemberében 800-an azt mondták, hogy oké, befejezik a tevékenységüket egy hónapban. Na, az már egy súlyosabb szám volt.
Az Opten céginformációs portál szakértőjét, Alföldi Csaba Tamást hallották. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd jövök vissza a mostani COVID és influenza helyzet értékelésével, amiben Jakab Ferenc virológus lesz a segítségünkre.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.